Elérkezett az idő, amikor Jób könyvéről szóló sorozatunkban Jób könyvéről fogunk beszélgetni. Úgyhogy így olvassuk Jób könyvének az első fejezetéből az első 5 verset. Élt Úz földjén egy Jób nevű ember. Fedhetetlen és becsületes ember volt, félte az Istent és kerülte a rosszat. 7 fia és 3 leánya született. 7000 jú, 3000 teve, 500 igás ökör és 500 szamár volt a jószága, és igen sok szolgája volt. Ez az ember tekintélyesebb volt minden keleti embernél. Fiai lakomát szoktak tartani mindegyik a maga házában és a maga napján. Ilyenkor üzentek 3 nővérüknek, és őket is meghívták, hogy velük együtt egyenek, igyanak. Amikor azonban a lakoma napjai sorra lejártak, értük küldött Jób, és megszentelte őket úgy, hogy korán reggel fölkelt, és annyi égő áldozatot mutatott be, ahányan voltak. Mert azt gondolta Jób, hát ha vétkeztek a fiaim, és káromolták Istent szívükben. Így szokott tenni Jób minden alkalommal. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk a Te igédért. És köszönjük, hogy a Te igéd kétélű kard, és elhatol a velők és az ízületek megoszlásáig, és megítéli a szív rejtett gondolatait. Erre hívunk most. Köszönjük, Jézus, hogy Te vagy az Isten igéje. Ezért hívunk, hogy jöjj és vizsgáld meg a mi szívünk elrejtett gondolatait. Formálj bennünket olyanná, amilyennek Te elképzelsz minket, hogy jobban értsünk Téged és jobban értsük az életet, ami körülvesz. Amen. Foglaljatok helyet. A mostani sorozatunknak, amikor azt a címet adtam, hogy érteni az életet, azt azzal a feltett szándékkal tettem, hogy Isten igéjét tanulmányozva az élet legnehezebb kérdéseiben valóban tovább haladhatunk annak megértésében, hogy mi is az, ami körülvesz bennünket, hogy egy értelmesebb életet tudjunk élni itt a Földön, ami az örök élet felé vezet, stabilan és biztonsággal. Az elmúlt 2 hétben a bölcsességnek, az értelemnek a miben létéről beszélgettünk. Mégpedig azért, mert Jób könyvének a központi gondolata az az, hogy szeretné megérteni az élet legfontosabb, húsba vágóbb, legégetőbb kérdéseit. És amikor ezeken a kérdéseken gondolkodunk, akkor eljutunk addig, hogy ha megvizsgáljuk az életünket, ha őszinték és becsületesek vagyunk önmagunkhoz, akkor fel kell tennünk néhány kérdést. Például azt, hogy mikor tekintünk úgy az életünkre, hogy jól működik. Hogy mikor mondjuk azt az életre, illetve mikor mondjuk azt valakire, hogy jó élete van. Mert hogy ezek a gondolatok kimondva vagy kimondatlanul körülvesznek bennünket. Amikor egymásra nézünk, amikor a Facebookon látjuk valakinek a képét, ami sugárzik az örömtől és a boldogságtól. Amikor látjuk, hogy új házba költözött, amikor látjuk, hogy új autót vett, akkor óhatatlanul is, mert ilyen az emberi szív, feltesszük magunknak a kérdést, hogy mitől működik jól az élet? És mikor mondhatjuk azt valakire, hogy ő olyan jó életet él? Vagy hogyha keresztény nézőpontból nézzük, akkor ez a kérdés úgy szokott elhangozni, ó, hogyha ránézek, akkor neki olyan áldott élete van. És erről beszélt Vali is a bevezetőjében. Viszont, hogyha becsületesen vizsgáljuk ezt a kérdést, akkor a kérdés úgy hangzik, hogy mikor mondhatjuk valakire, hogy az ő élete áldott, és ugye párhuzamosan szükségszerűen fel kell tennünk a másik kérdést, hogy de akkor mikor mondjuk, hogy valakinek az élete nem áldott? Mert hát egy olyan korban élünk, amikor olyan eszközök állnak a rendelkezésünkre, hogy képet mutatni önmagunkról nem nehéz. De amikor az áldottságról gondolkodunk, akkor általában nem jut eszünkbe az, hogy miért nincsenek fent bizonyos képek a Facebookon. Hogy mi lehet annak az embernek a szívében, aki társra vár, vagy várt egész életében, és ez a társ nem érkezett meg. Akkor ez azt jelenti, hogy ő nem áldott. És most lehet, hogy rögtön rávágjátok a szívetekbe, hogy dehogy is, miért nem mondunk, Tamás. De a következő 3-4 órában arra hívlak benneteket, hogy ezt a kérdést, ezt megéri alaposabban átrágni. Hogy ez nem magától értetődő kérdés, még keresztény körökben sem. Úgyhogy most is azt mondom nektek, mint 2 héttel ezelőtt, hogy Jób és a barátai becsületesen vitatkoztak az élet legnagyobb dolgairól. És aki szeretné tudni, hogy hogyan működik az élet, és szeretné ennek az óriási és szinte megfoghatatlanul bonyolultnak látszó koordináta rendszerben elhelyezni az életét, hogy itt, ebben a nagy maszlakban hol vagyok én, és mikor mondhatom az életemre azt, hogy jól működik, és mikor mondhatom a másik életére azt, hogy jól működik, vagy mikor merhetünk olyat mondani, hogy ő áldott, vagy mikor vehetjük magunknak azt a bátorságot, hogy bárkivel kapcsolatban megfogalmazzuk azt, hogy ő nem él áldott életet, na ehhez szükség van elmélyültebb gondolkozásra. És ezért adta számunkra Isten az ő kijelentett szavát. Rengeteg keresztény sztereotípiára alapozzuk az életünket. És az a félelmetes, amikor a keresztény sztereotípiákat elkezdjük axiómákként kezelni, alapértelmezett dolgokként. Alapelvekként tekintünk elképzelésekre. És hogyha ezekre az elképzelt keresztény alapelvekre építjük az életünket, Isten igéjével szemben, annak a végén olyan fájdalmakat fogunk okozni egymásnak, mint amilyeneket Jób barátai okoztak a legjobb barátjuknak. És most nem fogok előre menni, mert egyébként egyben lehetne 3,5 órát prédikálni Jób könyvéről egy etapban. Most nem megyünk el ebbe az irányba, de félelmetesen sok kérdés felmerül itt. Miért kellett Jobbnak azt mondani a végén a barátainak, akik azért jöttek, hogy részvéttel vigasztalják őt, és miért kellett azt mondani a végül nekik, Jobbnak, hogy nyomorúságos vigasztalók vagytok. Hogy a vigasztalásotokban nincs köszönet, hogy még rosszabbul érzem magamat, mint mielőtt idejöttetek. Vagy azt mondja nekik, hogy azt hiszitek, hogy ti vagytok az egész nép, és veletek kihal a bölcsesség? Azt hiszitek, hogy nem tudnék én is ilyeneket mondani? És tudjátok, miért történik ez Jóbbal és a barátaival? Azért, mert az akkori keresztény sztereotípiák éltek Jób 3 barátjának a fejében. És ezek pont attól félelmetesek, hogy sokszor nagyon közel állnak az igazsághoz, valahogy olyanok, mintha a Bibliából szűrnénk le őket, de a végén, halálos sebeket tudnak ejteni embereknek a szívén. Olyan sebeket tudnak okozni, hogy emberek egy életen át próbálják feldolgozni azokat a sebeket, amiket egyébként a bátorításként szóló keresztény testvéreik mondanak. Úgyhogy amikor azt a kérdést teszed fel, hogy mire mondjuk valakivel kapcsolatban, hogy ő olyan szép életet él, akkor ezt meg kell vizsgálni. Amikor azt mondod, hogy az ő élete olyan áldott, akkor nagyon óvatosan fogalmazzunk ezzel kapcsolatban, mert ez a gondolat, még egyszer mondom, magában foglalja azt, hogy hát, hogyha az áldott élet ilyen, akkor ami nem ilyen, mint amilyennek elképzeljük, az értelemszerűen nem áldott. Ez az emberi logikából fakadó, szükségszerű következtetés. Jób könyve első 5 versében, amit most felolvastunk, bemutatja azt a 3000 éves gondolatiságot, amire az emberek a mai napig azt mondják, hogy ez a jó élet 4 összetevője. És gondoljatok csak bele ebbe, hogy ez mennyire tragikus, hogy Jób könyve körülbelül 3000 évvel ezelőtt keletkezett. A Biblia legrégebbi könyve. Egyes kutatók szerint a szerzője Mózes, mások azt mondják, hogy a szerzője a személyes érintettségnek a rendkívül erőteljes megjelenése miatt Jób. A dolog az üzenet szempontjából lényegtelen. Az viszont érdekes, hogy 3000 évvel ezelőtt is már ugyanazokat tartották a jó, a szép, az áldott élet összetevőinek, mint amiket mi ma. Jób könyve ezt a sztereotipikus gondolkodást, a sematikus gondolkodást szeretné lebontani. Úgyhogy a következő időszakban lesz némi bontási munkálatban részünk. És az ilyen bontási munkálatok, amikor az embernek az alapértékeit, a gondolkodásmódját, vagy egyenesen a világ nézetét érintik, az fájdalmas tud lenni. Mert az arra hív, hogy ne csak végig gondolt, hanem miután végig gondoltad, igazítsd is az új felismerésekhez az életedet. A mi esetünkben Isten igéjéhez. Szóval nézzük, hogy mi az a 4 összetevő, amire 3000 éve úgy gondolják az emberek, hogy ez az irigylésre méltó élet 4 összetevője. Hát az első a jó házasság, és ebből fakadóan a gyermekáldás, kezdetben gyermekek, később unokák. Nem? Hát magától értetődő, hogy akinek szép élete van, annak van egy felesége vagy férje, aztán a maga idejében jönnek a gyermekek, aztán a maga idejében jönnek az unokák. Hát nézzétek, azt olvassuk Jobbról, hogy 7 fia és 3 leánya született. Egész mesebeli, nem? 7-es, 3-as. Ráadásul összesen 10. Ez olyan szép, gazdag életnek a bemutatása, igaz? Ráadásul több fiú van, mint lány, de azért lányok is vannak. Minden ideális egy nagy családi vállalkozásnak a továbbviteléhez. És tényleg erről annak idején így gondolkodtak, de nem azért, mert nem jól gondolkodtak, hanem mert így működött az életük. A családi gazdaságot tovább kellett adni. Kinek adjam tovább? Hát természetesen a teherbíró férfiaknak. De itt volt 3 lány is. Oké. Nyilvánvalóan, hogyha ilyen nagy a gyermekáldás, akkor ott muszáj ezt elmondanunk, hogy hát egy jó házasságban úgy működik, hogy a szexualitás is jól működött. És később majd erről, hetekkel később, nagyon sokat fogunk beszélni, mert ez egyáltalán nem elhanyagolható dolog. És a házasságokban erre fontos figyelni, a szexualitásra. Mert amikor azt mondtam, hogy a bölcsesség a halál csapdáinak az elkerülése, hát az egyik legnagyobb csapda az a házasságtörés. Ezért tehát a házasságon belüli szexualitás az egy kiemelten fontos dolog. Úgy tűnik, hogy Jobbnál és a feleségénél ezzel nem volt gond. Aztán, Jobb maga, amikor visszagondol az életére, majd később a 29. fejezetben, akkor úgy fogalmazza meg az áldott életnek a képét, teljesen idilli, és majd föl is szeretném olvasni ezt az egész nagy vallomást. A 29. fejezetben azt mondja, hogy akkor voltam igazán áldott, amikor még velem volt a mindenható, és körülöttem voltak gyermekeim. Igaz? Ott voltak velem mind a 10, és az olyan szép volt. És karácsonykor leültünk az asztal köré, mindenki énekelte a csendesét, és az olyan szép volt. Hát nem? Ez az elképzelésünk az áldott életről. Vannak gyermekeink, a házasságunk jól működik, és a gyermekeink ott vannak körülöttünk az asztal körül. Jobb könyvének a 29. fejezete egyéb iránt a számomra torokszorítóan gyönyörű. Az egy olyan gyönyörű vallomás, hogy én szeretnék öreg koromban olyan életet, mint amire Jobb visszagondol. És így hangzik az egyik gondolata szintén a kiegyensúlyozott, boldog családi életről. Azt gondoltam, hogy fészkemmel együtt halok meg, és mint a főnix madár sokáig élek. Mi ez a bizonyos fészek? Hát Jobb egy hatalmas nagy háznéppel együtt éli az életét. Ugye azt olvassuk, hogy a legtekintélyesebb ember volt, volt neki igen sok szolgája. Hát ez a fészek. És Jobb úgy fogalmaz magáról, hogy ott ültem közöttük, mint katonái között a király. És azt gondolta Jobb, hogy majd egyszer, késő öregkoromban, mert áldott vagyok, mert fedhetetlen és becsületes ember vagyok, félem Istent, és kerülöm is a rosszat. Nem is megyek bele olyan dolgokba, ami elszakíthatna Istentől. És azt gondoltam, hogy ez a hosszú és boldog élet titka. És azt gondoltam, hogy az én halálos ágyamnál ott fog állni minden szolgám, minden gyerekem, minden unokám és dédunokám. Azt gondoltam, hogy ha áldott vagyok, akkor ilyen lesz az életem vége. És hogyha elolvassátok Jobb könyvét, akkor valahol a 28. fejezet környékén egyszer csak azt mondja, hogy hogyha hívom a szolgámat, nem jön. Megvet, mert beteg vagyok. A feleségem undorodik leheletemtől. Akik a barátaim voltak, elhagytak, és egyedül vagyok. De javítsatok ki, hogyha nem így van, hogy a mi fejünkben is így él a jó, a szép és áldott életképe, mint ahogy most felvázoltam. De mi van akkor, hogyha nem érkezik meg a társ időben? És a többiről, mint gyermekek, mint unokák, mint jó házasság, szó sem lehet. Akkor az az ember nem lehet áldott? Mi van akkor, hogyha a gyermek nem érkezik meg időben? De közben mindenki körülöttünk annak örül, és azt tartja áldásnak, hogyha jön a baba. Vagy mi van akkor, hogyha valaki úgy jár, mint Anna, aki a kis Jézust megváltóként üdvözli ott a templomban, akiről azt olvassuk, hogy 7 évig férjnél volt, de aztán már 84 éves, és özvegyasszony. Hány évet élt le úgy, hogy nem lettek gyerekei, hogy nem volt társa, hogy nem lettek unokái? Mondhatjuk rá azt, hogy ő nem volt áldott. Én óvatosan mernék véleményt formálni egy olyan emberről, aki benne van a Bibliában. Mert én nem vagyok benne. És valószínűleg nem véletlenül. És Anna az elsők között volt, aki felismerte Jézusban a Messiást. A második, amit prototipikusan a szép, az áldott élet egyik összetevőjének gondolunk, azok a jó családi kapcsolatok. Természetes módon ez él a fejünkben. Magától értetődő módon ez él a fejünkben. Hát ezt olvassuk Jóbról is. Fiai, az a hét, lakomát szoktak tartani mindegyik a maga házában és a maga napján. Ilyenkor üzentek három nővérüknek, és őket is meghívták, hogy velük együtt egyenek, igyanak. Szóval elindul a gondolatunk onnan, hogy legyen férjem vagy feleségem, és lesz. Uram, áldj meg bennünket gyermekekkel, és megáld. És aztán a gyermekek felnőnek, időnként úgy érzed, hogy bárcsak felnőnének. Amikor felnőnek, akkor azt mondod, hogy ó, bárcsak ne nőttek fel volna ilyen hamar. És nem az a vágyad, hogyha már felnőtt gyermekeid vannak, hogy normális kapcsolatban éljenek egymással. Nem az a vágyad, hogy a testvérek szeressék egymást, hogy az unoka testvérek jól érezzék magukat együtt. Nem az van szintén a fejünkben, hogy akkora asztalt kell vennem, hogy itt elférjen az összes menyem, vejem és unokám. És ők jól érezzék magukat együtt. És Jóbnak mindez megadatott. Jóbra ez jellemző volt. És nem kényszerítette a fiait vagy a lányait, hanem úgy nevelte őket, hogy ezek a felnőtt gyerekek felnőtt korukban meghívták egymást a saját szülinapozásaikra. Tehát már-már szinte idilli ez a kép, amiről olvasunk, nem? De hát mégis az él a fejünkben, hogy hát ennek így kell működnie. Ez a jó, ez a szép, ez az áldott. A következő a négy közül, ami óhatatlanul is a fejünkben él, hogy az áldott életre jellemző a vagyon és a bőség. Hát Jóbnak volt 7000 juha, 3000 tevéje, 500 igás ökre és 500 szamara, és igen sok szolgája. A kíváncsiság kedvéért utána néztem, mint leendő gazda, hogy mennyibe kerül ma egy-egy ilyen jószág. Tudjátok, mennyibe kerül csak az állatok? Mennyibe kerülnének? Odaírtam segítségként. Közel 7 milliárd forint. Egy teve ma 1 és 2 millió forint között mozog. És neki mennyi volt? 3000. Jó, tehát az állatok összértéke, ha csak a jószágokat nézzük, közel 7 milliárd forint. Jób és az egyik barátja Elifáz is úgy nyilatkozik meg az áldott életről, mint ami alkalmat ad arra, hogy sokat egyél. Ez bármilyen furcsa a mi számunkra, mert mi egy olyan kultúrában és egy olyan történelmi helyzetben élünk, hogy hála Istennek nem kell éheznünk. De abban a korban ez egy visszatérő gondolat, hogy az, hogy tudsz enni, és sokat tudsz enni, ez az áldottságnak a jellemzője. Nézzétek, mit mond Elifáz, jó barátja ebben a kérdésben. Ő a bűnösökről beszél egyébként, azt írja, mivel zsír fedi az arcát, és háj rakódott a tomporára, pusztulásra szánt városokban lakott, házakban, ahol nem szabad lakni, mert romhalmazzá lesznek. Nem gazdagodik meg, nem marad meg vagyona, és nem hajlik földig a kalásza. Arról beszél Elifász, hogy aki tehetős, aki jómódú, aki áldott, annak zsír fedi az arcát, és hájra kódott a tomporára. Mert van neki bőven miből enni. És azt mondja, hogy az áldott ember olyan, akinek a földig hajlik a kalásza. Értelemszerűen, aki nem áldott, annak nem hajlik földig a kalásza. Mitől hajlik földig egy búzakalász? A terméstől, attól, hogy olyan bőven van benne búzaszem. Tehát aki áldott, az bőségben él, mondja Elifáz is. Bőven van mit ennie. Nézzétek, Jób mit mond. Ezt mondja. De hiszen meghal az egyik ereje teljében, minden gondtól mentesen, boldogan, lágyék a csupa háj, csontjaiban zsíros a velő. A másik pedig meghal keserű lélekkel, mert nem élvezhetett semmi jót. Hát mondjátok, hogy nem az él-e a fejünkben és a szívünkben, hogy aki áldott, az jó módú. Nem így van? Hát dehogy nem. És azért fontos ezt a kérdést mélységében vizsgálni, mert mint a legtöbb esetben a Biblia az nem értelmetlen dolgokra hív, hanem arra, hogy vizsgáld meg. Örülünk annak, hogyha valaki megtalálja a társát. Hogyne? Sőt, ezért imádkozunk. Hálát adunk, hogyha valakit Isten megáld gyermekkel. Hát hogyne? Örülünk azért, hogyha valakinek Isten bőséggel ad anyagi javakat. Hogyne? És szeretnénk mi is, hogy ez így legyen az életünkben. Ez mind-mind csupa jó dolog, de... És mindjárt folytatjuk. Önmagában, ha ezek megvannak, nem mondhatod azt, hogy ezek az áldott élet összetevői. Hogyha ezek nincsenek meg, vagy bármelyik a négy közül nincsen a birtokodban, vagy nem jellemző rád, nem mondhatod, hogy nem vagy áldott. És ezt szeretném nagyon-nagyon vastagon aláhúzni. Ha bármelyik az elképzelt négy összetevő közül nincs jelen az életedben, ne mondd azt, hogy hiányzik az életemből Isten áldása. Mi ez a negyedik? A tekintély, a hírnév. Hát ugye ezt olvastuk Jobbról, hogy ez az ember tekintélyesebb volt minden keleti embernél. Ez elég sommás megállapítás. Vagyis nem volt nála tekintélyesebb. Oké. Na ezt nézzétek, ezen a ponton szeretném az egész 29. fejezetet felolvasni, mert hogyha van gyönyörű leírás arról, hogy a Jób hogyan összegzi, hogy hogy képzelte el az életét, akkor ez a 29. fejezet. Jób folytatta beszédét, és ezt mondta. Bárcsak olyan volnék, mint amilyen hajdan, mint mikor még Isten vigyázott rám. Amikor mécsese világított fejem fölött, sötétben is az ő világosságánál járhattam, mint amilyen ifjúkorom idején volt, amikor Istennel közösségben élhettem sátramban. Amikor még velem volt a mindenható, és körülöttem voltak gyermekeim. Amikor lépteim tejszínben fürödtek, és mellettem a kősziklából is patakokban ömlött az olaj. Amikor a városkapuhoz mentem, és elfoglaltam helyemet a téren, ha megláttak az ifjak, hátra húzódtak, az öregek pedig fölkeltek és állva maradtak. A vezető emberek a beszédben megálltak, és szájukra tették a kezüket. A fejedelmek hangja elnémult, és nyelvük az ínyükhöz tapadt. Aki csak hallott rólam, boldognak mondott, és aki csak látott, jó bizonyságot tett rólam. Mert megmentettem a segítségért kiáltó nincstelent és az árvát, akinek nem volt támasza. Az elhagyatott áldása szállt rám, és az özvegy szívét felvidítottam. Igazságot öltöttem magamra, jogosságom palástként és süvegként borított be engem. A vaknak szeme voltam, és lába a sántának. Atya voltam a szegényeknek, és az ismeretlen ügyét is jól megvizsgáltam. Összetörtem az álnok állkapcsát, és fogai közül kihúztam a zsákmányt. Azt gondoltam, hogy fészkemmel együtt halok meg, és mint a főnix madár sokáig élek. Gyökerem a vízig nyúlik, ágaimra éjjel harmad száll. Dicsőségem ifjú marad, akár csak én, íjam is folyton megújul kezemben. Figyelmesen hallgattak rám, elnémultak, ha tanácsot adtam. Beszédem után nem szóltak tovább, szavam harmadként hullott rájuk. Úgy vártak engem, ahogyan az esőt, ahogy tátott szájjal a tavaszi esőt lesik. Ha rájuk nevettem, nem de bízni kezdtek. Ha derűs volt az arcom, ők sem szomorkodtak. Én döntöttem el, mikor mit tegyenek, és én ültem élükön, úgy laktam közöttük, mint a katonái közt a király, mint aki gyászolókat vigasztal. Nem gyönyörű? Nem azt mondod, hogy szeretnél ilyen életet? Hát én mindenestől azt mondom, hogy bárcsak így gondolnának rám. Bárcsak olyan lenne a hozzáállásom, hogy felemelem a nincstelent, hogy segítem a szűkölködőt, hogy olyan bölcsesség lenne jellemző rám, hogy amikor megjelenek valahol, azt mondják, hogy megjött a megoldás. Mert jó, ezt mondja magáról. Hogy bár csak a rám bízottak biztonságban éreznék magukat, hogy úgy lakhatnék közöttük, mint katonái között a király, aki tudja, hogy mikor mit kell csinálni. Nem gyönyörű? A negyedik összetevője az elképzelt áldott életnek ez, a tekintély. Amikor ezt mondja, hogy amikor a városkapuhoz mentem, és elfoglaltam helyemet a téren, ha megláttak az ifjak, hátra húzódtak, az öregek pedig fölkeltek, és állva maradtak. A vezető emberek a beszédben megálltak, és szájukra tették a kezüket. A fejedelmek hangja elnémult, és nyelvük az ínyükhöz tapadt. Na ez a tekintély. Ugye a városkapuban zajlottak a politikának a dolgai. A városvezetők a városkapuban találkoztak. Jób a városvezetők egyike volt. És olyan volt a tekintélye, hogy amikor megjelent, bement a munkahelyére, akkor a fiatalok, akik ott voltak tanulni, azok hátrahúzódtak és helyet adtak neki. Az idősek abba hagyták a beszédet, és a szájukra tették a kezüket. Mert azt mondták, hogy itt van Jób, és az ő véleménye és tudása az olyan mértékadó, hogy majd eligazít bennünket. Tehát, jó házasság és gyermekáldás. Jól működő családi kapcsolatok. Vagyon és bőség. És tekintély és hírnév. Ez a négy összegzi azt, hogy mi él a fejünkben, mint az áldott élet négy jellemzője. És itt van benne öt rövid versben. De az igazság az, hogyha ezeket tekintjük egy áldott élet összetevőinek, akkor Istent egy eszközzé alacsonyítjuk. Ha ezt a négyet tekinted, meg persze ehhez még lehet sok mindent hozzátenni, de ez a négy adja az áldottnak mondott élet gerincét. Ha ezekre tekintesz úgy, hogyha a négyből minél több jellemző az életemre, akkor áldott vagyok, akkor jó és szép életet élek, akkor szükségszerűen lealacsonyítjuk Istent, egy eszközzé silányítjuk őt. És tudod, hogy miért? Azért, mert ezek a dolgok mások számára is elérhetők. Mindenki ezekre vágyik körülöttünk. Mindenki ilyen életet szeretne, és az embereknek van egy jelentős többsége, aki addig megy, míg ezeket el nem éri. Ezek elérhetők. Vagyonra szert lehet tenni, Isten nélkül is. És pont ebben áll Jób könyvének a nagy vívódása, majd mindjárt látni fogjuk. Vagyonra szert lehet tenni. Gyereke születik az embereknek, akkor is, hogyha nem bíznak Istenben. Jó családi kapcsolatokért nagyon sokat lehet tenni. Lehet tenni. És emberek vannak olyan tudatosak, hogy azt mondják, hogy én szeretném a legmodernebb gyereknevelési elvek szerint nevelni a gyerekeimet. Teljesen jó szándékkal, a legjobb meggyőződésből. Vannak, akik jól nevelik a gyerekeiket? Hogyne? Van, akiről úgy tűnik neked, hogy nálad jobban neveli a gyerekét? Hát nekem van olyan, akiről úgy tűnik. Van olyan, aki többet tesz a házasságáért, mint te. Biztos lehetsz benne. Tehát a jó házasság, a gyermeknevelés, az anyagi bőség és a tekintély, ezek máshol is elérhetők. Ehhez nincsen szükség Istenre. És a keresztények gyakran megmaradnak a hitnek azon a szintjén, hogy hát végül is olyan jó nekem, hogy bízom Istenben, meg ezért imádkozom, meg imádkozik értem a gyülekezet. És akkor majd lesz férjem, vagy feleségem, gyerekem, unokám, vagyonom, tekintélyem. És lehet, hogy nem mondod ezeket ki így, szó szerint, expressis verbis, de ez ott él a szívünk mélyén. Igen, ez egy áldott élet. Csak amikor megengedjük magunknak, hogy sztereotipikusan gondolkodjunk, akkor azzal egyúttal beengedjük azt a veszélyt is az életünkbe, hogy tudattalanul azt mondjuk valakire, hogy hát, hol van már az a férj vagy feleség? Vajon miért nem születik gyereke? Hogy nem tud egyről a kettőre jutni? És nehogy azt gondoljátok, hogy ez egy új kérdéskör. Megkérdezik Jézust a tanítványai, a vakon született embert látva. Uram, ki vétkezett? Ez vagy a szülei? Hát valakinek csak kellett. Hát az nem normális, hogy valaki vakon születik. És akkor mi van akkor, ha valakinek nem lesz gyereke? Mi van akkor, ha valakinek beteg a gyereke? Mi van akkor, hogyha te fogsz a jövő hónapban halálos betegségről szóló diagnózist kapni? Mi van akkor, ha előtted áll egy nagyon hosszú szenvedésekkel teli betegség, sok könnyel és fájdalommal? Akkor azt fogjuk mondani, hogy az már nem egy jó élet, hogy valahogy őt elkerülte a jó élet, hogy kiesett a jó életből, vagy eddig úgy tűnt nekünk, hogy ő egy áldott ember. És félelmetes, hogy ezek a tudatunknak, a szívünknek a mély rétegeiben mennyire ott vannak. És amikor Jób megfogalmazza ezt, hogyha pusztán ezekben látjuk az áldott életnek a jellemzőit, akkor ugyanez a bűnösökre is elmondható, és Jób újra és újra ezt mondja, ezt szegezi neki a barátainak. Nézzétek, mit mond. Ezt mondja. Miért maradhatnak életben a bűnösök? Magas kort érnek el, sőt, meg is gazdagodnak. Nézzétek, ugyanazok a témák jönnek. Magaskor, gazdagság, szép öregség, szép temetés, sok gyerek, ezek jönnek. És tudjátok, Jób ezt hogy mondja? Ezt úgy mondja a barátainak, hogy időnként könnyek perednek le az arcán. Időnként azt mondja, hogy fáj kinyitnom a számat, mert kívül-belül tele vagyok fekéllyel. Vagy néha annyira viszketnek a sebei, mert végül, ezt majd látni fogjuk, jövő héten a sátán személyéről lesz szó, nem jövő héten, hanem két hét múlva, meg azután is, és ott látni fogjuk, hogy olyan betegséggel verte meg őt a sátán, hogy fekélyes kelések keletkeztek az egész testén, tetőtől talpig. Azt mondja, hogy barna a bőröm, de nem attól, mert lebarnultam szépen a napon, hanem annyi rajtam a seb, hogy cseréppel kell vakarnom. És így, hogy a száját alig tudja kinyitni, mert azt mondja, hogy a nyelvem az ínyemhez tapad, neki van ereje, hogy az élet nagy dolgairól vitatkozzon a barátaival, akik egyébként rá akarják bizonyítani, hogy Isten elhagyott téged. Na, és akkor ezt mondja. Utódaik előttük jutnak jó módra, sarjadékaik szemük láttára. Na, megint a gyerekek. Házukban béke van, nem kell rettegniük, nincs rajtuk Isten veszélye. Bikája hág, és nem hiába, tehene ellik, és nem vetél el. Tele vannak jószággal. Kieresztik kisfiaikat, mint a juhokat, és ugrándoznak gyermekeik. Nem szép? Ott ugrándoznak körülötted a gyerekeid. Mit mond Jób? Bárcsak körülöttem lennének megint a gyerekeim. Én azt hittem, áldott vagyok, körülöttem ugrándoztak, azt mondja, a bűnösök meg azt gondolják, jól élnek, mert ott ugrándoznak körülöttük a gyermekei. Mi a különbség? Dob és citera mellett énekelnek és síp hangjánál örvendeznek. Jólétben töltik napjaikat, és csendesen szállnak le a holtak hazájába. Íme egy jól működő élet körvonalai. Gyerekek, jólét, családi kapcsolatok, koncertek, színház, dob és citera, mozi, jólét, bőség. Akkor mi a különbség? Hogyha Jóbot úgy mutatja be kezdetektől fogva az ige, hogy ez a négy volt jellemző rá, mert fedhetetlen és becsületes ember, féli az urat és kerüli a rosszat. Utána ő maga elmondja, hogy ugyanez a négy jellemző a bűnösökre is. Mi a különbség? Ugyanezt a kérdést a sátán neki szegezi magának, az Úrnak. A sátán így felelt az Úrnak, miután az Úr dicsekszik Jóbbal. Azt mondja, megvan rá az oka, azért féli az Istent. Hiszen te oltalmazod őt, a házát és mindenét, amilye csak van. Keze munkáját megáldottad, és jószága elszaporodott a földön. A sátán azt mondja, hogy a motiváció Jób szívében az valójában az, hogy élvezi, hogy te ráteszed a kezedet, és ezért áldott lesz. Az emberi szívben mi a végső motiváció arra, hogy Istent keresse? Mert ha ez, hogy te szeretnél áldott lenni, hogy minden dolog jól működjön az életedben, hamis a motivációd. Rossz a motivációd. A valódi áldott élet az, amikor kész vagy megismerni Istent az ő teljes valójában, egész életed során, minden körülmények között. Ez a valódi áldott élet. Amikor kész vagy megismerni Istent olyannak, amilyen ő. Nem azért, mert lesz férjed, feleséged. Nem azért, mert szeretnél gyereket. Nem azért, mert jó lenne, ha jó kapcsolataid lennének. Nem azért, hogy vagyonod és biztonságod legyen. Nem azért, hogy tekintélyt szerez. Hanem odaállsz Isten elé, és azt mondod, hogy Uram, bármi jöjjön is, én szeretlek téged. és a szívedet kinyitod, és azt mondod, hogy bármi történjen is az életemben, én a tied vagyok, és téged követlek. Ha jellemzők lesznek rám ezek, akkor is szeretlek. Ha nem lesznek jellemzők rám ezek, akkor is szeretlek. És miért? Mert ez Jób könyvének a fő üzenete, ez a tűzijáték, mert mindeközben Jóbbal Isten dicsekszik az egész menny előtt. És még akkor is, amikor úgy tűnik, hogy kiesik minden áldásból, hogy kész, vége. Amikor megpróbálják rábizonyítani, hogy te valójában visszaéltél a hatalmaddal. Amikor megpróbálják rábizonyítani, hogy nem is szereted Istent, sőt, lázadsz ellene. És Jób akkor is azt mondja, hogy én fedhetetlen vagyok. Vizsgáljon meg engem az Úr. Az egész életemet előtte éltem. Ha bűnt követtem el, hoztam az áldozatot. Annyira fontos volt Jobbnak a fedhetetlenség, hogy ebből a 7 milliárd forint értékű állatból minden egyes szülinapi buli után annyi áldozatot mutatott be, ahányan részt vettek a buliban. Szerintetek 7 fiú, 3 lány, férjek, feleségek, barátok. És azt mondja, hogy hát, ha káromolták Istent a szívükben. Hát, ha valakinek a fiúk közül megfogalmazódott ott a buliban, a szíve mélyén, hogy ú, de szép az a nő. De az pont nem az én feleségem. Káromlás a szívben. És azt mondja Jób, hogy én tudom, hogy ez Isten ellen való vétek lenne, ezért aztán levágok a marháim közül egyet. Hát, ha. És ezzel a Jóbbal Isten dicsekszik a mennyben. Nézzétek, hogy mi a mi elhívásunk, és ez a zárszó. Mert akiket eleve kiválasztott, azokat eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő sok testvér között legyen elsőszülött. Istennek az a szándéka, hogy hasonlóvá váljunk az ő fiához, hogy olyanok legyünk, mint Jézus. És neki muszáj, hogy kimondjuk, hogy neki fontosabb az, hogy te minél jobban megismerd őt, és olyan legyél, mint Jézus, fontosabb az, mint hogy úgy gondolt, hogy minden a helyén van az elképzelt életmodell szerint. Jézus maga ezt mondja erről a kérdésről. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged. Úgyhogy az utolsó kérdésem az úgy hangzik, hogy ha választhatnál, hogy a mennyben dicsekedjenek veled, vagy inkább egy szép életet élj itt a földön, melyiket választanád? Ez nem egy könnyen megválaszolható kérdés, ezzel jó lesz otthon eljátszani, imádkozni egy sort. Nem mindig zárja ki egymást a kettő. De ha úgy tűnik, hogy egy időszakban nem passzol mind a négy az életedre, ne esj kétségbe. Amen. Gyertek, imádkozzunk ezért. Atyánk, érezzük, hogy ezek a kérdések az élet legfontosabb kérdései között vannak. És érezzük, hogy ezek érintik az életünket, a hétköznapjainkat, az életvitelünket, a gondolkodásmódunkat. És éppen ezért, Atyánk, hívunk, hogy jöjj és te formáld a szívünket. Odaadjuk a szívünket, a te kezedbe tesszük. És megvalljuk, hogy a mi életünk értelme az az, hogy hasonlókká legyünk a te fiat képéhez. Hogy az az örök élet, hogy ismerhetünk téged, Atyánk. És szeretnénk ma megvallani, hogy mi olyan emberek és olyan gyülekezet szeretnénk lenni, akik akik az áldást az benned keresik. Akik tudják, hogy te magad vagy az áldás. És ezért megvalljuk, hogy bármi jöjjön is, mi beleállunk. Bármi történjék is, mi mindig azt fogjuk vallani, hogy te vagy a mi Istenünk. Ha ezt könnyek között kell megtenni, akkor úgy. Ha elviselhetetlen fájdalmak között, akkor úgy. Ha beláthatatlan hosszú várakozásban, akkor úgy. Mert hisszük, Atyánk, hogy te bölcsebb, jobb és igazabb vagy, mint azt mi el tudjuk képzelni. És köszönjük, hogy a te terveid mindig jók, megbízhatók és igazak. Így formáld a te lelked által, ami szívünket kérünk. És így készíts bennünket az újabb és újabb találkozásokra veled, amikor szeretnénk, hogy formálódjunk a te kezed által. Amen. Az Isten tiszteletet követően lesz lehetőségetek az ima szolgálatosokkal együtt imádkozni.